Végezetül is elérkeztünk a mai napnak az utolsó előadásához. Magát a mestert fogjuk hallani, ugye Cselényi Lászlót. Úgy gondolom, hogy szép gesztus az, hogy Kollapszus Orv ommázs a Erdély Miklós című előadásában Erdély Miklósnak az emlékét fogja felidézni, aki, ahogy már itt is többeknek az előadásában legalább a neve elhangzott, és ez arra utal, hogy Erdély Miklósnak valóban nagy szerepe volt a utóbbi évtizedek magyar modern és avantgárd irodalmának, gondolkodásának, művészetének kezdeményezéseiben. Én személyesen is ismertem őt, és hosszú ideig rettenetesen utáltuk egymást, hadd mondjam el ezt, és aztán valamikor a élete vége felé volt egy beszélgetésünk, ahol sok minden tisztázódott, és ami egy ilyen, hát egy ilyen kiengesztelődéssel, vagy szolidaritással fejeződött be, de mindig elismertem, hogy ő jelentős alakja a magyar művészetnek és irodalomnak. Tehát azt hiszem, hogy amikor a magyar avantgárdról és az avantgárd medrében fellépő irányzatokról és értékekről emlékezünk meg, akkor nagyon is szükséges és méltó, hogy megemlékezzünk Erdély Miklósról, és külön örülök annak, hogy ezt éppen Cselényi László vállalta magára, hiszen ez a mai és a holnapi konferencia többé-kevésbé Cselényi ommázs a Cselényi László is, és hogy a most megtisztelt barátunk egy már nem élő, de nagy szerepet vállaló és bevégző barátunk és írónak a tiszteletére fogja ezt a mostani előadást megtartani. Tehát Laci, légy szíves!
Béla, ha nem maradszol, áldozom tőled a mikrofont, mert ezzel csak a mikrofonnal ragakoznék, úgyhogy inkább a szövegre. Ezt pontosítom.
Szép zöld, hogy fogsz neki örülni.
Igen. Hát elnézést, de nem érzem magam se esztétának, se irodalomtörténésznek, úgyhogy Schuster maradja kaptafánál.
A irodalomtörténetet tanítasz.
Hát ezért nem egészen, de mondást, tehát nem Kollapszus Orv hommázs, hanem Idő Möbius EM mondás. Két szólamú a dolog, sajnos egyedül kell olvasnom, mert ahogy ez a mondásaimban szükséges, illetve már megszokott, egyrészt a vendégszövegek, a Erdélyel, ezzel próbálom azt hiszem, hogy érzékeltetni azok előtt, akik hát nem nagyon olvastak még Erdély Miklóst. Mint madarak, melyeket röptükben kitömtek, s azóta ott lógnak az égen, oly mozdulatlan az elhunytak emléke, hangzik a váratlan kantáta első vekezdése. Erdély Miklós, aki 1928. július 4-én született, sajnos már csak a mozdulatlan elhunytak emlékeként ünnepelheti jubileumát, röptükben kitömött madarakként az égen, a magyar irodalom és művészet nagy ismeretlenje mindmáig. Ha meggondoljuk, hogy szép irodalminak minősíthető munkái máig csupán a Magyar Műhely kiadásában olvashatók, több érvet alig ha kell felhozni állításunk bizonyítására. Hogy van tehát? Idő és tér tehát? Hogy van ez? Hagyjuk ezt. Hogy van tehát? Tér és idő a bele nem illeszkedés fájdalmának formája tehát. Idézet. Nem mintha az Erdély Miklós esete társadalan lenne a mi tájainkon. A magyar avantgárd irodalom három típusát különböztethetjük meg véleményem szerint. Az első, a hagyományba leginkább beleilleszkedő avantgárd. Prototípus a Füst Milán, csúcs teljesítménye a Vörös Sándor életműve, több-kevesebb eltéréssel talán ide sorolható Hamvas Béla, a préutáni Szent Kuti, s a Heliánét Golgelógit író határgyőző. Az ellenkező oldalon található, a hagyományba egyáltalán beilleszkedni nem tudó Barta Sándor, Palasovszky Ödön, s főként Tamkós Irató Károly. Világvisszhang és Tengereczky Pál ellenére Tamkó mindmáig megemészthetetlen eledel a magyar gyomor számára. A harmadik típus pedig a szintézis apostolai. Azok, akik minden vadságuk ellenére mégiscsak legyőzték az ellenállást, és elfoglalták helyüket a magyar parnasszuson. Voltak éppen két szabályt erősítő kivételt sorolhatunk ide, Kassákot és a prétíró Szent Kutit. Melyikbe tartozik a mi protagonistánk Erdély Miklós? Ami lesz és visszahadni képes, az van. Csak az képes magát alakítani, aki visszafordul és önmagára okként hat. Az ember tehát alávetett valakinek, aki legjobban ismeri önmagának. Tarts önmagadtól, kész van, ami készül, olvasok az időmű vízben. Tény, hogy az ifjabb nemzedékek által olyannyira bálványozott Ottlik vagy Pilinszky nem igazán modern szerzők, hogy Márairól vagy Kosztorányiról ne is szóljunk. Semmi kifogásunk sem lehetne azonban kultuszuk ellen, ha legalább fele oly kultusz övezné az Ottliknál elmondhatatlanul korszerűbb Szent Kutit vagy Erdély Miklóst. Semmi nem történik, a semmi történik. Titok a jövő jelenléte, a múlt megérdemli sorsát, a jövő kiérdemli sorsát, a tér elhasznált idő, a sejtések kettőből. Hová tartozik hát Erdély Miklós? A mi nemzedékünk, az 56 tájt kilépő nemzedék Juhász Ferencet és Nagy Lászlót hitte az első modern magyar költőknek. Azóta bőven kiderült, hogy nem az első modern, hanem az utolsó romantikus magyar költők, éppen ők ketten. Mondatomat mégis megismétlem. Sejtések kettő. Minden esetre nagy nemzedéke volt az a 20-as években született nemzedék a magyar költészetnek. Juhászék mellett ott a Pilinszky Nemes Nagy Ágnes kettős, akik mondottuk ugyancsak nem modern költők még, noha jóval lekörözik Juhászékat, különösen a romantika legyőzése terén. Gond és baj, ne keserítsetek meg. Gond és baj, ne nyomorítsatok meg. Gond és baj, ne bolondítsatok meg. Kezdődik az antiszempont. Nagy nemzedék, az a 20-as években született nemzedék, a magyar költészetben legfeljebb Petőfiék, meg a Nyugat múlja fölül. Hisz a két nagy csoport mellett ott van immár a neoavantgárd első rajzása is. Erdély Miklós és Bakucz József. Igen, Erdély Juhász Ferenccel egy esztendőben született, s noha születésük szerint Kassákot is csak egy esztendő választja el Tóth Árpádtól, soha még a magyar költészetben oly szakadék nem választott el két kortársat, mint Juhász Ferencet és Erdély Miklóst. Ha valami elég nagy, hogy végtelen legyen, akkor az az egésznek tekinthető, oszthatatlan és elemi, így a mondolat. És így folytatódik. Ha valami elég kicsi, hogy elemi és oszthatatlan legyen, akkor az a mindenségnek tekinthető, mint egész és végtelen. Térjünk vissza eredeti kérdésünkhöz. Melyik súlycsoportba soroljuk Erdély Miklóst az előbb felsorolt három közül? Az elsőbe, a hagyományba leginkább beilleszkedőbe semmiképpen sem. Annál inkább a harmadikban Tamkós Irató, így az nem megy, uram. Igen. Annál inkább a harmadikban Tamkós Irató Károly, vagy az idő... vagy az idő kristályát író Barta Sándor, tehát a nagy kezdeményezők a pionírok csoportjába. Ami van, törvényszerűen olyan, amilyen. A törvény véletlenül olyan, amilyen, ahogy a törvény véletlen Möbius mondja, és ahogy befejeződik. Ha a törvény törvényszerűen olyan, amilyen, akkor a törvény nem szívesen olyan, amilyen. Megváltozik. Azt még ma, 12 esztendővel a költő, festő, építész, filmes halála után sem lehet megkockáztatni, hogy Erdély Miklós költői életműve bevonul-e a második csoport, a klasszikussal jegeszesedett avantgardisták parnasszusára, Kassák és Szentkudi mellé. Az ő életműve elsősorban a nagy kezdeményezők életműve, amilyen a Bléké, amilyen a Hölderliné, amilyen a Lautréamont például. De sok minden utal Michaudra, Joyce-ra és Ezra Poundra. S még ki mindenkire, hogy a filmet vagy a képzőművészetet ne is mondjam. Születésemtől fogva alkalmas vagyok a kitüntetésre, mondja kitüntetéseimről Erdély, aki soha életében kitüntetést nem kapott a Kassák díjon kívül. Ugyanis a melkasom jó egyharmaddal nagyobb, ha ugyan nem más főszerese a jobboldalinak. A ritka rendellenesség következtében széles felületet kínálok az érdemrendek számára. A jobb híján szépirodalminak, netán költőinek minősíthető Erdély szövegekről még nem is bizonyosodott be, hogy valóban a Parnassuson a helyük, ahogy Pound kantóival vagy a Finnegans ébredésével kapcsolatban is nagy, szinte lehet gyűrhetetlenül mindmáig az ellenállás, egy bizonyos. A megint csak jobb híján eszéknek minősíthető erdélyi írások bizonyosan a magyar elméleti irodalom első vonalába tartoznak már ma. Ha ugyanazt látok, azt gondolhatom, hogy ugyanazt látom. Ha ugyanazt látom, azt gondolhatom, hogy mást látok, ami ugyanolyan. Ha ugyanazt megváltoztatva újra látom, nem tudhatom, hogy ugyanazt látom. Azonos elméleti vizsgálatok. De hát ugyan ki tudná eldönteni, hogy mi mondható versnek, prózának vagy esszének az Erdély Miklós irodalmi életművében. Vers, próza vagy esszé példának okáért a Bálsévtó homloka a Zsámolyon, vagy a már idézett Didaka mozipénztár előtt, alcíme Négy férfi hangra, vagy a Sejtések 1-2, a Metán, az Anarchisták Párizsban, az ismétlés elméleti tézisek, az azonosítás elméleti vizsgálatok, a Véletlen története, és a legmeglepőbb, a tézisek az 1980-as Marley konferenciához, mert az is benne van az Idő Möbius második kötetében. Egy szakasz katonának 50 évvel ezelőtt megparancsolták, hogy masírozzon körbe a kaszárnya udvaron. A szakasz katona azóta is masíroz az idő végezetéig. Ilyen dolog a fénykép, szakasz katona és kaszárnya nélkül, Sejtések 2. Egy ilyen rendhagyó monumentumot, mint amilyen az Erdély Miklós életműve, természetesen képtelenség még csak körüljárni is egy ilyen alkalmi ommás-montás kísérletben. Nem is az a célunk. A cél éppen egy ilyen neoavantgárd összeröffenés apropóján újra reflektorfényt vetni a mozgalomra vetett fényen túl is a 70 esztendeje született Erdély Miklós oly méltatlanul feledett, netán föl sem fedezett életművére. Mert ha megérte volna a szép jubileumot, őt tisztelhetnénk a neoavantgárd öregapjaként, ahogy valaki Beckettet nevezte a posztmodern öregapjának. Máskülönben, akire szükség van, annak nincs szüksége senkire. Az összetört üres héjba bevándorol az élő és otthonra lel kívül. Egyébként a leglényegesebb körülményekre majd máskor térek ki, ha egyáltalán kitérek.
Köszönöm Cserényi Lacinak az előadását, és azt hiszem, hogy valóban ez egy nagy mulasztása a magyar művelődési politikának a múltban és a jelenben, hogy Erdély Miklósnak az érdemeit nem ismerte el valamiképpen, így mi is csak ezt az előadást tudjuk erre a széles melkasra oda tűzni kitüntetésként, de hát legalább ennyit tűzünk oda. Engem nagyon megragadott az a kép, amit Laci első mondatában idézett a rögtönben kitörött madaraktól. Én azt hiszem, hogy a magyar avantgárdnak a sorsa is ilyen, hiszen ezeket a madarakat, amiket a magyar avantgárd fölröpített, megpróbálta kitörni rögtönben Rákosi Jenő, Kün Béla, Révai József, Lukács György és mindenki, aki többen szóval volt. Hát azóta is tömik ezeket a madarakat. Talán egy ponton korrigálnám ugye ezt a metaforát, ezek a madarak nem állnak, ezek repülnek tovább. Itt köröznek a fejünk fölött.